Valóban, Heffer Gábor, Szobi plébános vagyok, és már a negyedszer kapok a Mária Rádióban lehetőséget, hogy felnőtt katekézist tartsak. Az elmúlt évben lévő három alkalmat, mint egy bevezetésként és ízlelgetésként, a hit, remény és a szeretet isteni erényeiről tartottam, de úgy látszik, tovább is igényt tartanak a szolgálatomra, és most be is jelenthetek egy nagyobb ívű programot. Hát nagyon sokra becsültem, mondhatom így, hogy szerettem 16. Benedek pápát. Olyan megható, például a most karácsonyra kapott könyv róla, az a cím, hogy az utolsó beszélgetések. És elmondja, hogy ő már könyvet sem szeretne írni, mert amikor nyugalomba vonult, akkor azt mondta, hogy most már imádkozik és még ír, de most már csak imádkozik és várja az Úrral való találkozást. Egyetlen szellemi programja van, hogy készül egész héten a vasárnapi prédikációra. Pedig csak a két őt gondozó kedves nővérnek, a titkárának és még egy-két embernek tartja, akik bevetődnek hozzá. Hát ez olyan példa a számomra, hogy nagyon megindító, valamint az, hogy van egy három kötetes műve, amelyet több részletben írt meg, és az utolsók mostanában készültek el, ez mint egy szellemi végrendelet. Úgy mondhatnám, hogy egy idős, komoly ember utoljára még megírja, hogy mit jelentett neki a drága barátja, akit egész életében szolgált, és minden módon arra törekedett, hogy megismertessen az emberekkel. Ez a valaki számára a názáreti Jézus, és róla szól a három kötetes könyve. Az első kötet a Jézus gyermekkoráról, gyermekség története, a második a tevékeny, csodákat tevő tanító korszakáról szól, a harmadik pedig a szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Hát nekem nagyon nagy ambícióm, hogy ezt a könyvet alaposan átolvassam, és ha csak lehet, a rám bízottaknak közvetítsem. A rám bízottak a Szobi hívek, őnekik is próbálom különböző korosztályoknak közvetíteni, és hát ha ilyen szerencsém van, hogy a Mária Rádióban is szólhatok, és nyilvánosságot kaphatnak a gondolataim, a tanításom, akkor én ezt a Ratzinger 16. Benedek pápa művet tartanám az alapkönyvnek, amiről majd szól a tanításom, amit hát mint egy tankönyvnek tartok. Az első könyvet már fel is dolgoztam, őszintén szóval természetesen nem úgy, hogy sorról sorra, lapról lapra magyarázom olyan igénnyel, mint ahogy ezt a pápa megtette, hanem öt előadást állítottam össze, amelyikből még csak hármat mondtam el a rám bízottaknak, És most itt összefoglalnám tulajdonképpen ezt a gyermekség történetet, nem úgy, hogy előadok, ez nagyon kedves szokásom, vagy szeretem, hogy amit megértettem, megtanultam, azt megpróbálom érthetően elővezetni és előadni. Most inkább úgy mondhatnám, hogy csiklandozó kérdéseket teszek fel, elgondolkodtató kérdéseket, és akár várom a betelefonálásokat is, hogy élő legyen a műsor, és természetesen az általam föltett kérdésre a legkomolyabb választ fogom adni. Mondom, és nem véletlen mondtam, az említett szerző, hát elég hiteles szerző gondolatai alapján. Tehát a Mária Rádió telefonszáma a 061-374-09-04-es szám. Hogyha van valakinek valami kérdése Jézus gyermekségének történetével kapcsolatban, amit most próbálok összefoglalni, akkor ezen a számon megkérdezhet bennünket, vagy engem. A pápa azzal a fejezettel kezdi, hogy honnan való vagy. Ezt a kérdést Pilátus teszi fel Jézusnak, amikor ott áll előtte. Az én kérdésem pedig az, hogy Jézus mindig törekedett arra, hogy tisztázza, hogy ő honnan való. Mit tetszenek gondolni, vagy hogy tudnánk megfogalmazni, hogy miért fontos ez a számára? Sokszor felvetődik, többször a tanítványaitól is kérdezi, kinek tartanak az emberek, hát ti kinek tartotok engem. A Péter okosan válaszol, megdicséri, még azt is mondja, hogy nem a test és vér, tehát nem az emberi eszed juttatta ezt eszedbe, hanem az én mennyei atyám, stb. Szóval miért fontos ez a kérdés Jézusnak? Hát nem költői a kérdés, nem igennel vagy nemmel, hanem sok tartalommal lehet és kell erre válaszolni. Azért, mert Jézus világosan tisztázni akarja, hogy ő az Isten fia. Ezt ugyan nehézségeibe ütközik mondani a szigorúan monoteista, egyisten hívő zsidók között, mert azonnal az életére törnének, de szavaival és cselekedeteivel, a jövendőlésekre való utalással, egy jövendőlésekből vett elnevezés használatával, hogy tudnék ő magát az ember fiának nevezi, egy Biblián iskolázott zsidó fülű embernek, tehát hallása volt arra, hogy meghallja ebben azt az üzenetet, amit Jézus akart, hogy megértsék, hogy ő a megjövendőlt megváltó, ő az Isten fia, de ezt így kifejezetten még Pilátus előtt is csak úgy mondja ki, hogy te mondtad. Tehát kérdés az, hogy honnan való vagy. Az én kérdésem külön az volt, hogy miért fontos ez, megválaszoltam. Hogy tudnék, hogyha Jézus nem az Isten fia, akkor csak egy bölcs tanító. Bölcs tanítója volt az emberiségnek elég, és mindig újabbak és újabbak jöttek, tehát fölülmúlták a másikat. Ha Jézus egy végleges tanítást, kinyilatkoztatást, egy végleges útbaigazítást akar mondani, nem lehet csupán egy bölcs tanító. De Jézus egészen ember is, mert amikor szenvedértünk, akkor emberként szenved, hogyha nem lenne igazi ember, csak látszatteste lenne, akkor hogy lenne a megváltónk, hogy adta volna valóságosan az életét értünk? Testvérek, a teológián, amikor bennünket papokat képeznek, kétféle történelmi tanszék van. Az egyik az ókeresztény történelmi tanszék, ez az első 3 évszázad történetét mutatja be, és utána következik az összes többi. Tehát az egyházatyák korszaka, akkor, amikor kikristályosodtak a fogalmak, hogy Jézus Isten és ember, és hogy a Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, és sok minden más, ez egy nagyon hosszú, küzdelmes időszak volt. A következő kérdésem az, hogy vajon miért szerepel a Bibliában Jézusnak a családfája? Lehet-e azt visszavezetni Ádámig? És ráadásul látszik, hogy a kétféle családfa nagyon eltér egymástól. Egyik Máténál szerepel, a Máté első fejezetbe, ő Ábrahámmal kezdi, a másik pedig Lukácsnál szerepel a 3. fejezetébe, amikor Jézus elkezdi a nyilvános működését, és itt a csúcstól, Jézustól ereszkedik a gyökerekig. Hát el kell mondanom, hogyha figyelmesen elolvassák ezt a történetet, nagyon kevés név szerepel benne, amelyik ugyanaz, még nagyon meglepő különbségeket is észre tudunk venni, hát akkor hogy lehet ez hiteles? Hogy kell ezt érteni? Mit jelent a Bibliában Jézus családfája? Minden bibliai szónak, mondatnak, írásnak megvan a maga irodalmi vagy kifejező műfaja. A családfáknál például a családfa felépítésének, szerkezetének külön mondani valója van. A Máté családfája az Dávidot többször szerepelteti, és Dávid határozza meg a családfa felépítését. A 3x14 névben, amit felsorol, megmegállva az evangélista, abba Dávid neve szerepel. A zsidóban, zsidó nyelvben nincsenek számok, hanem a betűk fejezik ki a számokat, és a Dávid nevében a 3x14-es szám szerepel, tehát ezáltal Dávid nagyon hangsúlyozott személy, Jézus az ő leszármazottja, így teljesednek a jövendőlések, amelyeket Dávidon keresztül adott az Isten, és ebből a családfából azt érthetjük meg, hogy jogszerint Jézus Dávid nemzetségéből származott, valójában azonban felülről származik, az Isten az atya. Nagyon fontos, hogy József Dávid nemzetségéből származik, ő a jogszerinti apa. Általa teljesednek a dávidi jövendőlések. A Lukácsnál 76 név van felsorolva tagolás nélkül, de ha valaki tüzetesen tanulmányozza a Szentírást, mint ahogy a Szentírás tudósai ezt nagyon sokszor megtették, ebben is észrevehet bizonyos szerkezetet. 7x11 az ugye 77, hát 76 név szerepel benne plusz Jézus, akkor az 77 név, és igazából ez is egy struktúrát jelent, A világ története tagozódik így Jézus korában. Örömmel látom, hogy van egy hívás, valaki érdeklődik valamely részlet felől. Tessék parancsolni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretném azt megkérdezni, ugye Jézus gyermekkoráról mondta az atya, ha valakinek van kérdése. Hát én már sokat hallottam a prédikációban is, és az imádságok elmélkedéseiben, hogy a szűzanya a 12 éves Jézust elvesztette, hogy 3 napig keresték, és végül megtalálták a templomba. És azt kérdezte tőle, hogy gyermekem, miért tetted ezt velünk, 3 napig kerestünk. És a kis Jézus azt válaszolta, hogy de miért kerestetek? Nem tudjátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? És a szűzanya és Szent József nem értették ezt, és igen, csodálkoztak rajta. Most én meg úgy gondolom, hogy a szűzanyának tisztába kellett lenni azzal, hogy József az nevelőapa, hogy az igazi atya a mennyei atya. Az hogy lehet, hogy nem értette a szűzanya ezt a választ a kis Jézusnak? Erre várom a kérdést.
Hát a mai magyarázatom, mivel ezen a héten van vízkereszt, remélem, hogy az idő kiadja nekem, hogy eljusson egészen tehát a 3 királyok látogatásáig, sőt utalás, hát ugye a 12 éves Jézus története a gyermekség történetnek a befejezése. Nézze, azért Mária nem ismerhette azokat a szent háromsági fogalmakat, amiket mi ismerünk, és amikben mi gondolkodunk. Ő azt tudta, hogy valami rendkívüli történt vele, mert a gyermek nem úgy fogant, ahogy a többi gyermek, de hogy... És azt is tudta az angyaltól, hogy ez isteni dolog, nem csupán a természet valamiféle rendkívülisége vagy tréfája, de azok a fogalmak, amelyek később kialakultak, hogy például ünnepeljük, hogy Mária, Isten anya, éppen új évkor, hát ezt ő nem tudta így fogalmazni, és azt sem tudta azokkal a fogalmakkal megnevezni, hogy tehát a Jézus az a második isteni személy, hát nem tudott a Szent Háromságról. Ezt Jézus a tanításai során bontakoztatta ki, de nagyon szépen viselkedik Mária, akiről megjegyzi a Biblia, hogy csodálkoztak a kijelentésén, de Mária megjegyezte a szavakat, és elgondolkodott rajtuk. Bizonyára később már sok mindent megértett, és esetleg azokkal a fogalmakkal is ki tudta fejezni magát, amelyekkel már nagyjából mi gondolkodunk. Azért igen, említettem, hogy az első 300, ameddig kialakultak ezek a fogalmak, az egy kemény küzdelem volt a kereszténység igazságainak a megfogalmazása érdekében. Ennyi lenne a válaszom.
Igen. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen, mindörökké. Hát akkor hála Istennek volt egy érdeklődés. Most tovább mennék. A családfák után tehát két ember születésének a híruradása szerepel a Jézus gyermekség történetében, a Keresztelő János híruradása és a Jézus születésének a híruradása. Azt kérdezném, hogy mit gondolnak, mi a jelentősége annak, hogy szinte egy sorba került a keresztelő János születésének hírüladása és a Jézus születésének hírüladása. Nagyon nagy megtiszteltetés Zakariás és Erzsébet részére, hogy ugyanaz az angyal, abban a küldetéssel kereste fel őt is, mint Máriát az Isten fiának a születésekor, biztosan valami nagy jelentőségű dolog, vagy személy az, akiről itt most szólt a híradás. Hát ezzel egy kicsit már el is árultam a választ. Valóban azt láthatjuk a Zakariás történetében, hogy ez az egész Ószövetségnek a megbecsülése és befejezése. Szó is esik róla, hogy asszonyok szülöttei között nincs nagyobb, mint keresztelő János, mondja Jézus, mert ő az utolsó azon proféta, aki már rá is mutatott Jézusra. És az egész történet az Ószövetséghez kapcsolódik, Zakariás a templomban van, a templomban jelenik meg az angyal, egy pap, a liturgiát végez, tehát minden, ami az Ószövetségben fontos volt, az fontos lesz ebben az első, kezdődő újszövetségi történetben, és a Bibliát mindig úgy kell olvasni és hallani, hogy más történetek is eszünkbe jussanak, rokon történetek. Például voltak gyermek születési hírüladások korábban is. Izsák születését is hírulatták egy születés előtt egy évvel, Sámuel születését is hírulatták egy évvel korábban, és mind a kettő nagyon jelentős személyiség lett az Ószövetségi időnek. Az angyali üdvözletből azt szeretném kiemelni, ha már ilyen kérdéseket teszek fel, ilyen elgondolkodtató kérdéseket, hogy mind a két személynek ugyanaz az angyal jelent meg. Egyik úgy látszik, hogy büntetést kapott, megnémult, mert nem hitte, kételkedett, de hát a másik is végül is kérdést tesz fel, hogyan történhetik meg ez, hiszen férfit nem ismerek. Mi a különbség a két üzenet fogadása között? Miért mondja...
Dicsértessék, Jézus Krisztus! Szívesen elmondanék egy gondolatot az atyának, hogyha...
Igen?
Akkor kapcsolom, és az atya fogja...
Haló?
Köszönöm szépen, igen.
Igen? Mondhatom tovább, vagy hallgassam?
Haló?
Igen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy szeretettel üdvözlöm, és nagyon örülök ennek a témaválasztásnak. Életem meghatározó könyve, vagy ez a három kötet.
No, többször, látja, többen vagyunk így.
Többször elolvastam, és egyszerűen kimeríthetetlen.
Nagyon.
A másik, amit azt szeretném elmondani, az előbbi kérdésre, tehát a 12 éves Jézus a templomban és a bemutatás, hogy, és ebből a könyvből olvasnék föl három sort. A Jézus bemutatásánál azt mondja a Szent Atya, mint látjuk, Jézus felajánlása azt akarja mondani, hogy ezt a gyermeket nem váltották ki, és nem adták vissza a szüleinek, hanem éppen ellenkezőleg a templomban személyesen Istennek adták át, hiszen egészen és végleg az övé lett. És akkor ezt még a nyelvtani dolgokkal is magyarázva, nem akarom ezzel húzni az időt, a lényeg az, hogy amikor 12 éves Jézus a templomban, ugye azt mondta, hogy nem tudtátok, hogy itt kell legyek, hát ez hivatkozott. Hát őt nem váltották ki, ő Istennek adta.
Igen, hát ez lett volna az, amit én el akartam mondani, mondtam a hölgynek, hogy a végén oda fogok jutni a történet végén. Te nagyon kedves, és szép dolog, hallhatják a hallgatók is, hogy más is ilyen nagyra tartja ezt a könyvet, és hát ennyire ismeri, úgyhogy nagyon-nagyon jó, hogy felhívott és ezt elmondta. Köszönöm szépen.
Én köszönöm, és nagyon szeretettel üdvözlöm ezt a témaválasztást. Igen. Tessék a Jézus
mindörökké, amen. Köszönöm szépen. Van még egy hívás? Igen.
Dicsértessék
mindörökké,
a Jézus Krisztus. Kedves Gábor atya, ne haragudjon, visszatérnék a családfára.
Tessék csak visszatérni.
Ha megtetszik engedni, azóta próbálok tárcsázni, hogy bejussak. Azt szeretném kérdezni, én úgy hallottam, nem tudom, hogy hallottam, vagy olvastam, hogy Szűz Mária is Dávid családjából származott.
Na igen, ez egy másik vonal, tehát igen. Megvan igazában a jogi és a vérségi származás is. Úgyhogy...
Mert Szent József testileg semmi köze az Úr Jézushoz.
Jó, ugye, igen. Tudjuk? Meg is szakad. Tehát nagyon szeretném az egész gyermekség történetet valamennyire összefoglalni, mindegyik részből egy-egy kis gondolatindító kérdést feltenni, ezért aztán nem részleteztem annyira. Az a döbbenetes, én azon úgy szoktam szemléltetni, hogy van egy ház, annak a háznak van mondjuk 4 tartóoszlopa. 3-ra ráilleszkedik a tető, a 4. oszlopot is megépítették, csak éppen nem ér oda a tetőhöz. Hát akkor mi a csodának építették fel a 4. oszlopot? Hát azért, mert annak megvan a jogi jelentősége. Jézus abban a korban nem lehetett leányanya a gyermeket, szóval jog szerint és forma szerint József fia, benne is van többször a Szentírásban, hogy hát nem József fia ez, József
nem
fiának tartották.
Fia,
de ez egy nagyon lényeges és jó kiegészítés, hogyha már hozzá tetszett tenni, hogy a Mária is Dávid családjából származott.
Igen, köszönöm, és volt szépen. Démi rokonság is Szent József és Mária között, és mind a ketten Dávid családjából származtak.
Igen, igen, hát
ebben. Tehát ezért igen. Nagyon hiteles, ahogy le van írva a Szentírásban.
Igen, igen, igen.
Mert Szűz Mária testi,
tehát
vagy hogy vagy.
Szűz Máriával is... újra kezdődött a családfa története,
igen.
És hát ő a megváltó édesanyja. Köszönöm úgy szépen, dicsértessék.
Köszönöm,
Krisztus.
Drága Gábor atya.
Nagyon
szívesen. A Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. No, akkor izgalmas kérdések vetődtek fel, én pedig félbe maradtam, hogy megválaszoljam, hogy mi a különbség a két angyali köszöntés között, hogy a Zakariás magatartása meg a Mária magatartása között. Egyiket áldottnak mondja az Zakariás felesége, a másikkal meg biztos kényelmetlenül találkozott otthon, amikor a férje nem tudott beszélni, és neki kellett megnyilatkozni, hogy mi lesz a kisgyermek neve. Ezt nyilván táblán már korábban egymás értésére adták. Szóval Zakariás megijed és megrémül. Mondanék egy példát, mint aki balesetet szenved, és úgy lesokkol, hogy meg se tud mozdulni, nem tud gondolkozni, nem tudja, hogy mit csináljon, nem tud menekülni se, nem tud semmit se, leblokkolt, sokkot kapott. Talán ezt mondhatjuk Zakariásra. A Mária is, Máriára is vonatkozik, hogy megijedt, de utána ott van az a szó, hogy elgondolkodott. Ez nagyon érdekes. Tehát a Mária ura maradt a helyzetnek. Nem ijedt meg annyira, hogy ne legyenek gondolatai. És ezekkel a gondolataival nem a lehetetlent firtatta, hanem az, hogy ha te azt mondod, hogy ez lehetséges, hogyan lehetséges? Hiszen én a magam gondolatai szerint férfit nem ismerek, vagy nem akarok ismerni. És ekkor... mondta az angyal, a következő fejezetemnek, vagy a pápa könyvének következő fejezetének a szavait, hogy hát az Úr megárnyékoz, és akkor a következő a Jézus fogantatása és Szűztől születése. Hát ez megint sajnos még a keresztények között sem egészen egyforma egyformán gondolkodunk arról, hogy Jézus szűztől születette meg, hogy utána voltak-e testvérei, meg stb. Ezt nagyon fontos lenne tisztázni. Hát, ha már kérdést teszek fel, melyik az a vallástörténeti jelen, vagy melyik népnek a mitológiái között vannak olyanok, hogy Isten fiak születnek, meg stb. És hogy azokkal rokonítják a bibliai történet. Ugye, hát van a egyiptomi fáraók születése. Itt nem egy esetben a fáraó csemeték Istentől születnek, ez az ő legitimitásuk, tehát az uralkodó ház törvényesítése, de ott úgy van, hogy az istenség emberi alakot ölt, és a fáraó család nőtagjaival testileg találkozik, ebből születik a gyermek, és ez az egyiptomiak mitológikus története, de a bibliai történet ettől mérehatóan eltér. A óriási különbség van a teremtő és a teremtmény között. Itt a teremtő közeledik a teremtményhez, és nem, a teremtő nem válik emberré azért, hogy itt gyermeke szülessen a földön, nincs keveredés, nincs félisten. Több zsinat legutoljára a 451-ben történt kalkedóni zsinat tisztázza azt, hogy Jézus nem félisten, nem félember, hanem egy személyben egészen Isten és egészen ember. Ez nagyon fontos tisztázni való a Jézus születésével kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy ő szűztől születik. És az a bizonyos megárnyékoz, az egy szép, nagyon költői és finom kifejezés, de semmiképpen sem testi dolgokra utal, hanem azon felül van, tehát másként történt a Jézus fogantatása, mint ahogy ezekben a mitológikus történetekben van. Még egyet hadd magyarázzak, vagy hadd tegyek fel egy izgalmas kérdést, hogy József magatartását tudjuk kiértékelni, hogy ugye hát a legszebbnek, legártatlanabbnak, legtisztábbnak tartott jegyesén észrevesz egy olyan dolgot, amiről hát ő nem tud, és neki tudnia kellene, és hát kétféle dolog viaskodik benne, hogy jog szerint járjon el, vagy valami magánmegoldást válasszon. Ha jog szerint jár el, Mária nagyon porú jár, még az is lehet, hogy megkövezik, kővel agyonverik, vagy ha magánúton bocsátja el, akkor még mindig megtarthatja a szeretetet, tehát Józsefben a jog és a szeretet viaskodott, mert igaz ember volt. Hogy egy kicsit utaljak arra, hogy hát a gyermekségtörténet nekünk tanulságokkal is jár, hát ezt a józsefi jó emberséget például érdekes lenne, vagy érdemes lenne követnünk. Hát még itt van előttem Jézus születése Betlehemben, most már nem nagyon sok időnk van, de inkább hadd utaljak arra a kényes kérdésre, hogy tehát megszületik Jézus Betlehemben, és jönnek a napkeleti bölcsek, hogy a mai heti történethez, a három király kilátogatásához eljussak. Ezért hadd mondjam azt, hogy tehát a betlehemi csillag az egy valóban létező csillagjelenség, a Jupiter és a Szaturnusz bolygók együttállása, Heródes egy létező személyiség, egy vérengző, kivégeztetett három gyermekét, és természetesen megrémült, amikor királyfiról hallott, és teljesen reális, hogy megtörtént a betlehemi gyermekgyilkosság, és hát elgondolkodhatunk azon is, hogy a bölcsek milyen ajándékot hoztak, mint Istennek hódoltak, nem praktikus adományokat hoztak, aranyat, tömjént és mirhát, és az a gyermekgyilkosság, ami a Heródes körül történt, az nem egy egyszerű ember életének, vagy egy ország életének a védelmében történt, azért is meg szoktak halni katonák és ártatlan emberek, és rendszerint az országvezető meg életben marad, a király életben marad. Hát így történt ez Jézusnál is. Az nagyon megindító, hogy ezek kisgyermekek voltak, kisgyermekek áldozták az életüket Jézusért, de hát biztosak lehetünk abban, hogy az Isten az ő örök sorsukat is úgy intézi ennek az áldozatnak a következtében, hogy azok között, a nagyok között vannak, akik Jézus történetében a legnagyobb szolgálatot teljesítik. Testvérek, hát ennyit tudtam elmondani, nem teljesett, talán még a felét sem annak, amit szándékoztam, de végtelenül örültem, hogy voltak kérdések, és a kérdések látszik, hogy elgondolkodtatták a hallgatókat, és majd ezután is együtt fogunk töprengeni Jézus életének eseményein. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Heffler Gábor atyával.